Mielőtt felolvasnám azt az ígét, amelyen keresztül Isten szólt hozzám, előjáróban szeretném elmondani azt, hogy mikor, vagy mielőtt elkezdtem foglalkozni a mostani prédikációval, előző éjjel egy számomra különös álmot álmodtam. Egy 5 évvel ezelőtt történt kórházlátogatás idéződött fel bennem. Edith nénit látogatta meg, akihez én 1,5 évtizedig jártam gyermekisten tiszteletre, aztán nem csak én, hanem a húgaim is. És ő egy hihetetlenül mélyhitű, odaszánt életű, és sok nehézségen keresztül ment hölgy volt, aki valamiért soha nem házasodott meg. Ez soha nem derült ki a számomra, hogy miért, de ő az édesanyja mellett maradt, őt ápolta, és amikor meghalt az édesanyja, akkor is egyedül maradt. És a gyülekezetemben, az anyagyülekezetemben ő több mint 4 évtizedig vitte a gyermekisten tiszteleti szolgálatot, és nagyon nagy alázattal és hatalmas szeretettel végezte ezt a szolgálatot. De élete vége felé rákot diagnosztizáltak nála, és kórházba került, és amikor hallottam erről, hogy akkor én már itt voltam Szentkirály Szabadján, akkor felutaztam Budapestre, meglátogattam, és megdöbbentem azon, hogy milyen iszonyatos fájdalmai vannak. És azon is, hogy már csak arról beszélt, hogy neki már csak egy kívánsága van, hogy hazaköltözzön, és az Úrnál legyen. És nem értettem, hogy honnan jött ez az álom, hiszen maga az esemény már 5 éve történt, és azóta én még soha nem álmodtam erről. Aztán eszembe jutott, hogy a napokban nagyon rám nehezedett Gyura és Andris édesanyjának, Jutka néninek a sorsa, aki hasonló helyzetben van most farkasgyepűn, és neki is iszonyatos fájdalmai vannak. Mit lehet mondani? Egyáltalán lehet-e, kell-e valamit mondani napok óta, vagy hetek óta? Ott forog bennem ez a kérdés. És ez foglalkoztatott, amikor keddéjjel azt a különös álmot álmodtam. Majd másnap elém került a következő ige, Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta könyvének a 29. fejezetéből az első 7 verset olvasom. Jeremiás 29:1-7. Jeremiás levelet ír a száműzötteknek. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezár Jeruzsálemből Babilóniába. Miután Jekonyá király, az anyakirálynő, az udvari emberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászá, Sáfán fia, és Gemarjá, Hilkijá fia által küldte el, akiket Citkijá, Júda királya küldött Nabukadnezár babilóniai királyhoz Babilonba. Így szól a seregek ura, Izrael istene, az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Amikor elolvastam ezt az igét, akkor eszembe jutott egy mondat, amit egy súlyos betegtől hallottam, amikor meglátogattam őt. Ő azt mondta nekem, hogy hiszen ez itt nem élet. Csak ha ez már elmúlt, akkor kezdődik számomra majd újra az élet. Igen, az egyik ember számára ez a kórházban töltött idő. Többen is voltunk már ebben a helyzetben, és most is vannak családok, több család is közöttünk, akik pontosan ebben a helyzetben vannak. Amikor egy szeretünk nem csak kórházban van, hanem szenved. Úgy van a kórházban, hogy szenved. A szenvedései, a fájdalmai olyan nagyok, hogy legszívesebben már elmenne, elköltözne. De nyilvánvalóan nem csak neki nehéz, hanem azoknak a szeretteiknek is, akik ott vannak mellette. Látják a szenvedését, és azzal küzdködnek, hogy nem tehetnek érte semmit, nem enyhíthetik a fájdalmait. A szenvedőben is, de az őt látó szeretteiben is előjöhet ilyenkor az a kínzó érzés, hogy hiszen ez itt már nem élet, ez így már nem élet. Csak ha ennek vége lenne már valahogyan, akkor kezdődik számunkra valahogyan újra az élet. De még más esetekben is találkozhatunk ezzel az érzéssel, például nincs társam, még mindig nincs. És amíg nem lesz, addig nem élet számomra az élet. Nem teljes. Majd, ha véget ér a társtalanság ideje, akkor kezdődik számomra újból az élet. Addig csak vegetálok. Vagy nincs munkahelyem. Munkanélküli vagyok. És nem elég, hogy munkanélküli vagyok, még megalázó továbbképzésre is kell járjak, hogy segélyt kaphassak, de az egész helyzet megalázó és értelmetlen. Csak ha ez már elmúlik, majd akkor kezdődik számomra újra az élet. De enyhébb esetekben is ismerős lehet ez a gondolat és ez az érzés, amikor valakinek van munkahelye, nagyon is van munkahelye, csak nem szeret bejárni, nem szereti a munkáját, nem szeret iskolába járni. Annyira nem, hogy amíg bent van, akár a munkahelyen, akár az iskolában, addig szinte azt érzi, hogy ez nem élet, amíg itt vagyok, amíg itt robotolok. Majd, ha hazaértem, majd, ha jön a hétvége, majd, ha jön a szabadság, majd, ha jön a nyári szünet, akkor kezdődik számomra újra az élet. Addig meg csak kibírom valahogy, vegetálok. Szinte mindenki ismeri ezt a nem szeretem időszakot, ezeket a nem szeretem időket. Van egy ilyen kifejezés a Prédikátor könyve 12. fejezetében, az első versben, azok az évek, amelyekről azt mondod, nem szeretem őket. Sok ember számára Izrael népéből a Krisztus előtt 580 körüli babiloni számüzetés volt ez a nem szeretem idő. Amikor azt mondták, hogy hiszen ez itt nem élet, csak ha ez már elmúlt, akkor kezdődik számunkra újból az élet. Gondoljunk bele, hogy a saját szülőföldjükről hurcolták el őket, Nabukodonozor babiloni király katonái. A saját hazájukhoz nem csak úgy kötődtek, hogy az a szülőföldjük volt, hanem úgy is, hogy az egy olyan föld, amit Isten adott nekik. Isten ígért, és Isten adott nekik. És ezt a számukra kétszeresen is szent és vágyott földet, szülőföldet kellett hátrahagyniuk, amikor elhurcolták őket több ezer kilométeres távolságba. El tudjuk képzelni, hogy milyen óriási ez a távolság. És ott több ezer kilométerre az otthonuktól letelepítették őket. Nyilván, hogy minden nap azzal keltek és azzal feküdtek, hogy mikor térhetünk már vissza. Mert amíg itt vagyunk, amíg idegenben vagyunk, fogságban vagyunk, addig nem élet az élet. Vajon hogyan érezhettek ezek az emberek, amikor egy napon hallják ám, hogy küldött érkezett a hazájukból. Elászá és Gemarjá, akiket maga a király küldött Jeremiás próféta üzenetével. A legtöbbüknek az juthatott az eszébe, hogy lám, Jeremiáshoz szólt az Úr, és a királyunk fontosnak tartotta, hogy megkapjuk ezt az üzenetet, ezt a proféciát, és gondoskodott arról, hogy ezt a hogy ezt a több ezer kilométeres távolságot vállalják ezek a küldöttek, és elhozzák Jeremiásnak ezt a levelét. Biztosan voltak, akiknek megfordult a fejében, hogy ez most nem jelentett mást, mint hogy eljött végre a szabadulása, a hazatérés ideje. Most majd újra megkezdődik számunkra az élet. Azt hiszem, hogy nem kellett neki kétszer mondani, hogy gyűjjenek össze a levél meghallgatására. Tele reménységgel egy pillanat alatt összegyűltek, és mindenki lélegzett visszafojtva várta a levél szavait. Szinte tapintható volt a feszültség. Az egyik küldött pedig elkezdte felolvasni a levelet. Jeremiás próféta szavait, az Úr üzenetét. Építsetek házat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok. Szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férjhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a jólétén, békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békessége függ a ti, annak békességétől függ a ti békességetek is. Vajon hogyan reagálhattak erre a levél hallgatói? Könnyen el tudom képzelni, hogy a többség az először fel se fogta, hogy jól hallunk, amit itt felolvasott a küldött. Némelyek pedig minden bizonnyal feldühödtek, amikor világossá vált előttük, hogy mi is áll ebben a levélben. Otthonosan letelepedni itt, az ellenség földjén, a messzi idegenben, letelepedni, amikor minden pillanatban azt lessük, hogy mikor lesz már vége, mikor térhetünk már vissza. Itt családot alapítani, az ellenségeink országának a jólétén, a békességén fáradozni, sőt még ezért imádkozni is. Hát nem ezt vártuk. A levél minden szava ellent mondott annak, amire ők vágytak, amit ők akartak. Ők azt akarták, hogy leperegjen róluk ez az idő, mint ahogyan egy olajos felület lepergeti a vizet. Ki akarták törölni ezt az egész átkozott időszakot az emlékezetükből. Úgy akartak rá tekinteni, mintha soha nem élték volna át. De Jeremiás próféta üzenete egyértelműen arra irányul, hogy vegyük komolyan az ilyen nem szeretem időket is, hogy belülről igent mondjunk rá, sőt, hagyjuk, hogy közel jöjjön hozzánk. Ne akarjuk lepergetni magunkról, hanem inkább engedjük közel. Minden idegszálunk, minden sejtünk tiltakozik ez ellen az üzenet ellen. De most is igazak, sőt, talán az ilyen helyzetekben a legigazabbak Istennek a következő szavai, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Talán voltak néhányan, akiknek valahonnan bevillantak a negyedik Zsoltár szavai. Ha felindultok is, ne vétkezzetek, gondolkozzatok el, és csillapodjatok le. Vagy talán éppen a 46. Zsoltár igéi jutottak valakinek az eszébe. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Aki ezt meg tudta tenni ott, abban a felkavaró helyzetben, annak az is feltűnhetett, hogy Jeremiás arról is beszél, hogy miért kell komolyan vennünk az ilyen nem szeretem időket. Jeremiás ugyanis világosan megindokolja, mert maga Isten áll az események hátterében. Jeremiás szavaiból ez ott derül ki, amikor magát Istent idézi, fogságba vitettelek benneteket. Én az Úr, én az Isten vitettelek benneteket fogságba. Ő áll az események hátterében, a nem szeretem idő hátterében. Igen, van ilyen, hogy Isten küld bennünket idegen országba, idegen, nem szeretem, nehéz helyzetekbe, kinkeservesen nehéz helyzetekbe. Van ilyen, hogy maga Isten ró ránk valamilyen számüzetést. Maga Isten, tehát nem valamilyen vak vagy értelmetlen végzet. Voltak és ma is vannak, akik felháborodnak ezen, és Jeremiást és az ő üzenetét bolondnak és árulónak tartják. De talán voltak és most is vannak, akik miután lehiggadtak, lecsillapodtak, elcsendesedtek, elgondolkodtak ezen az üzeneten. Hát, ha mégis igaza van, és hát, ha mégis Isten mérte ránk ezt az időt, akkor ezek a nem szeretem napok, vagy ezek a nem szeretem hetek, hónapok, vagy akár évek nem arra szolgálnak, hogy egyszerűen csak hagyjuk eltelni, és aztán később visszasírjuk, vagy sírva gondoljunk vissza rájuk, mint elvesztegetett időre. Akkor kell lennie valaminek az ilyen nem szeretem nehéz időkben is. Akkor valamire rá lehet lelni, még az ilyen időszakban is, vagy valamit ki lehet hozni még az ilyen időszakból is. Ha Isten vitt bele, akkor rejlik benne valami, akkor lehet találni benne, és ki lehet hozni belőle valamit. Ha Isten vezetett bele, akkor az is igaz, hogy ő itt van a közelünkben. És különös, hogy akik eljutnak idáig, hogy tudnak erről így gondolkodni, vagy így is gondolkodni, mert nyilván ez az egész folyamat egy nagy vívódás. De különös, hogy akik eljutnak idáig, azok még a távoli Babilonban is újra meg újra világos jelekbe ütköznek, hogy Isten itt van. Itt is itt van. Az is egy ilyen jel volt az akkoriak számára, hogy jöttek a küldöttek. Elhozták a proféciát tartalmazó levelet, és felolvasták Isten üzenetét. A legsötétebb, a legtávolabbi helyzetben is beleütközhetünk világos isteni jelekbe. De aki behunja a szemét, aki semmit nem akar látni, mert az egész időszakról úgy, ahogy van, nem akar tudomást venni, az természetesen nem is fog látni semmit az egészből. Hogyan is láthatna, ha szemet huny fölötte? Lehet, hogy Jézus megkísértésében ez a vívódás is ott volt. Amikor már közel volt a kereszt, az is eszébe juthatott Jézusnak, hogy nem volt-e elvesztegetett idő ez az egész földre jövetel. Ő is a hazáját hagyta hátra, a mennyet. És itt a földön úgy járt, mintha idegen lenne, mintha számüzetésben lenne. Nem azért járt úgy itt, mert így akart idejönni, hanem azért, mert ezt kellett megtapasztalnia, mert így fogadták, mert így viszonyultak hozzá. Hiszen az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be, ahogy János evangéliuma mondja. Idegen volt, számkivetett. És annyi értetlenséget, annyi elutasítást kellett megtapasztalnia. Még a követői részéről is. Most pedig keresztre akarják verni. Kivégezni. Ennyire elutasították, ennyire nem kellett sem ő, sem az üzenete. Nem volt akkor hát ez az egész földön eltöltött idő, elvesztegetett idő? Lehet, hogy ez is, ez a kérdés, kétség is gyötörte ott a Gecsemáné kertjében, amikor vért verejtékezve küzdött a rátörő kísértéstől. De Jézus megküzdötte, és arra jutott, hogy nem volt elvesztegetett idő. Az értetlenség, az elutasítás, a fájdalmak ellenére sem közel engedte magához ezt az időszakot. Nem csak a sötétség óráját, meg a keresztet, hanem az egész földi tartózkodásának az idejét. Meglátta az értelmét, meglátta az értékét, igent mondott rá, áment mondott rá, és aztán megosztotta velünk is. Hiszen ez itt nem élet, mondják egyesek, és nem is találnak semmit a nem szeretem időszakban. Mások viszont azt mondják, hogy ha Isten vezetett ide bennünket, akkor van valami ebben az időszakban is. Isten nem visz bennünket elvesztegetett időbe. És az ilyen emberek meg is teszik a maguk felfedezéseit. Áldjon meg minket Isten, hogy mi is közéjük tartozzunk. Amen.